Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Néhány címszó a tartalomból előjáróban. Kevésbé stresszes életre vágyik. Egyen egy kis étcsokit. Egy kutatás szerint a spagetti nem hízlal, sőt, akár fogyni is lehet vele. Mesterséges anyajegy mutathatja ki a rákot. Jönnek az önvezető autók. Megszűnhet a hagyományos tudáson alapuló jogosítvány. Egy találmány, ami megmentheti a dízelautókat. Megalkották az utat, ami tölti az elektromos autókat. Nem minden fa alszik, de mindegyiknek van pulzusa, állítják magyar kutatók. Ennyit tehát előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt kiderül, hogy miért világít a kockacukor sötétben. Ha sötétben egy kockacukrot ketté törünk, vagy két kockacukrot összedörzsölünk, kékes-fehér felvillanást tapasztalhatunk. Azonban nem csak a kockacukor, hanem más anyagok is mutatják ezt a jelenséget. Milyen anyagok és vajon miért villannak fel a sötétben? Az érdekes és látványos jelenség neve tribolumin eszencia. Az a folyamat, amikor az összepréselt kristályok fényt bocsátanak ki. A különleges fizikai jelenség elnevezése a görög eredetű tribein dörzsölni, valamint a latin lumen fény szavakból származik. Bizonyos anyagok, ha azokat a sötétben összedörzsöljük, vagy ketté törjük, egy rövid felvillanás erejéig kékes fényt bocsátanak ki. Így viselkednek általában a kristályok, de sok ásvány, mint például a kvarc, vagy néhány só, a többi között a stronciumbromét is, amikor ez utóbbiakat forró oldatból kikristályosítjuk. Ám ugyanezt a jelenséget produkálja a szinte az összes háztartásban megtalálható kockacukor is, ha azt a sötétben ketté törjük. A tudósok nem ismerik még teljes pontossággal e különleges jelenség okát. Valószínű, hogy az adott anyag szerkezetében meglévő kristályhibák és a szabálytalan kristályok összenyomása okozza sötétben a látható felvillanást. A kristályosodás folyamatában, illetve a kristályos felület mechanikai szétválasztása, dörzsölés, összenyomás, valamint törés során a töltések szétválnak a kockacukor molekuláiban, majd a kisüléskor fénykibocsátás történik. A kutatások azt mutatják, hogy számos esetben a rossz vezetőképességű és aszimmetrikus szerkezetű kristályok tribolumineszcensek. Emellett vannak olyan tribolumineszcens anyagok is, amelyeknek ezzel szemben szimmetrikus a szerkezete. A feltételezések szerint ezeknél az anyagban található szennyeződések biztosítják a felvillanáshoz szükséges aszimmetriát. Vagy közvetlenül a szétváló molekulák kisülése okozza a villanást, vagy pedig a levegő gerjesztődik az elválasztott felületek szomszédságában. Ilyenkor az elektron egy magasabb energiaszintre ugrik, egy másik elektron pályára, majd amikor visszaugrik a helyére, a két szint közti energiakülönbséget fényformájában bocsátja ki. A töltések szétválasztásához viszonylag nagy energiára van szükség. A tudósok úgy vélik, hogy a töltések szétválasztását annak az energiának egy része okozza, amivel összetörjük a cukrot, miközben a töltések gyorsan egyesülnek, mivel a pozitív és negatív töltések vonzák egymást, és a felszabaduló energia látható fénnyé alakul. A gyémántok dörzsölés, csiszolás vagy vágás hatására vagy piros, vagy pedig kék színű fényt bocsátanak ki. Egyes kvarckristályok összedörzsölése ezzel szemben narancssárga fényfelvillanást okoz. Noha a cukorkristályok többnyire fehér vagy enyhén halvány kékes színű fehér fényt bocsátanak ki, akad egy cukorka, amely élénkéken világít, ha összeroppantjuk. Az ebben a cukorkában található metilszalicilát tartalmú wintergreen olaj fluoreszens ultraviola fényt alakít át kék színű fényjé. Megfigyelhető ez a jelenség akkor is, például amikor a ragasztószalagot vagy a kötözőszert lehúzzuk a gurigáról. Ilyenkor az elektromos kisülés gerjeszti a levegő nitrogénjét, ezért láthatóak a szikrák. A szovjet kutatók egy csoportja 1953-ban a vákuum körülményei között vizsgálta ezt a jelenséget. A tudósok megdöbbenve azt tapasztalták, hogy a vákuumban letekert ragasztószalag nem csak fényt, hanem röntgensugarakat is kibocsátott magából. Ha gondolják, próbálják ki, hogy világít a kockacukor a sötétben, hogyha ketté törik vagy dörzsölik. Erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy jó tanácsot hallhatnak, hogyha kevésbé stresszes életre vágyik, egyen egy kis étcsokit.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Ha kevésbé stresszes életre vágyik, egyen egy kis étcsokit. Ezzel folytatjuk a műsort. Két kutatás is igazolta, hogy a magas kakaótartalmú édességek fogyasztása csökkenti a stresszt, és jó hatással van a közérzetre, valamint a memória működésére is. A magas kakaótartalmú csokoládé fogyasztása előnyösen hat a memóriára és az immunrendszerre, a közérzetre, csökkenti a stresszt és a gyulladást, állapította meg egy új kutatás. Két tanulmány mutatta be, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre akár az egy tábla csokoládéban található nagy koncentrációjú kakaó. A két kutatást San Diego-ban az Experimental Biology 2018 elnevezésű kongresszuson mutatták be. Éveken át kutattuk az étcsokoládé hatását az idegrendszerre, de mindig a cukortartalom szempontjából. Minél édesebb a csoki, annál boldogabbá tesz. Először vizsgáltuk a nagy koncentrációjú kakaót, és reményt keltő eredményekre jutottunk. Minél több kakaó van a csokoládéban, annál jobban támogatja a kognitív működést, a memóriát, a hangulatot és a védekező rendszert. Foglalt össze Lee S. Berk, a Loma Lindai Egyetem specialistája, mindkét kutatás vezetője. A kakaóban található flavonoid elnevezésű gyógyhatású vegyületek rendkívül hatásos antioxidánsok és gyulladásgátlók. Az egyik tanulmányban az idegsejtek elektromos aktivitását vizsgáló EEG készülékkel mérték meg az idegrendszer működését, 48 g 70%-os étcsokoládé fogyasztása után fél órával, majd két órával, és azt találták, hogy növekedett az úgynevezett neuroplaszticitás, vagyis az agy képlékenységre való képessége. A másik tanulmányban a kutatók azt vizsgálták, hogyan hat a 70%-os kakaótartalmú étcsokoládé fogyasztása az emberi immunsejtek gén kifejeződésére, különös tekintettel a gyulladást segítő és gátló citokin jelző molekulákra. A többi között azt találták, hogy bonyolult kémiai folyamatokon keresztül a kakaó hatására fokozódik a T-immunsejtek aktiválása, a sejtes immunválasz, valamint az érzékelésben résztvevő gének működése. Berg szerint további vizsgálatokra van szükség nagyobb létszámú résztvevővel, hogy pontosan meghatározzák, mit jelent mindez az immunrendszer és az agyműködés szempontjából, és megértsék az ok-okozati összefüggést a magas kakaótartalmú csokoládé és a megfigyelt előnyös hatások között. És az étcsokoládé jótékony hatása után maradunk még az élelmiszereknél. Egy kutatás szerint a spagetti nem hízlal, sőt, akár fogyni is lehet vele. Egy vizsgálat beigazolta, amit az olaszok már régóta állítanak. A spagetti nem hízlal. Aki hetente háromszor is eszik belőle, 12 hét alatt fél kilót dob le. A titok a spagetti és a makaróni, a többi finomított szénhidrát forrásnál alacsonyabb glikémiás indexel rendelkezik, vagyis így nem okozza a vércukorszint gyors kiugrását, majd visszaesését. A kutatás vezetője John Sevenpiper, a torontói St. Michael Hospital munkatársa szerint az egészséges étrend részeként fogyasztott tészta nem okoz hízást, sem a testsúly, sem pedig a testzsír mennyiségének növekedéséhez nem járul hozzá. A kutatók összesen 2448, 29 korábbi vizsgálatban részt vett ember adatait elemezték, akik átlagosan heti 3,3 adag tésztát fogyasztottak. Egy adag körülbelül fél csészényi főtt tésztának felel meg. Aki rendszeresen fogyasztott tésztát, az eredmények szerint többet adott le, mint aki kerülte ezt az ételt. Egy másik vizsgálat szerint pedig a legjobb időpont a tésztaevésre a vacsora, ha ugyanis reggel eszünk szénhidrátdús ételt, hamar megéhezünk utána. A vacsora után viszont reggelig jó eséllyel semmi mást nem fogyasztunk. Jó hír a tésztakedvelőknek, úgy tűnik, hogy nem hízlal a spagetti, sőt, akár fogyni is lehet vele. Ami pedig a folytatást illeti, egy-egy hír jön az orvostudomány, illetve a technika világából. Mesterséges anyajegy mutathatja ki a rákot, illetve szó lesz arról is, hogy jönnek az önvezető autók, megszűhet a hagyományos tudáson alapuló jogosítvány.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Egy érdekes hír következik az orvostudomány világából. Mesterséges anyajegy mutathatja ki a rákot. Svájci kutatók olyan mesterséges génhálózatot fejlesztettek ki, amely a bőr alá beültetve egy anyajegy megjelenítésével képes jelezni a rák kialakulásának kockázatát. A publikált tanulmány szerzői szerint az eszköz prototípusa nagyon korai stádiumban képes felismerni a rák 4 leggyakoribb típusát, a prostata, a tüdő, a vastagbél és a mellrákot, azáltal, hogy érzékeli, amikor a vér kalcium szintje megemelkedik a tumor fejlődése miatt. A jelzőberendezést egy implantátumba helyezett mesterséges génhálózat alkotja, amely a bőr alá beültetve folyamatosan figyeli a vér kalcium szintjét, és amikor az hosszú ideig egy bizonyos küszöbérték felett van, akkor elkezd létrehozni egy szabad szemmel is látható barna anyajegyet a bőröm. Martin Fussenegger, a Zürichi Műszaki Egyetem professzora szerint az anyajegy jóval azelőtt tűnik fel, hogy a rák kiszűrhetővé válik a hagyományos diagnosztikai módszerekkel. A szakember ugyanakkor elmondta, az anyajegy nem azt jelenti, hogy a páciens hamarosan meg fog halni. Csupán jelzésként szolgál és segíti annak eldöntését, hogy szükség van-e kezelésre. A kutatók azért használták a kalciumot a tumorok fejlődésének indikátoraként, mert az egy rendkívül jól szabályozott ásványi anyag, amelynek a vérben való mennyiségi növekedése a 4 ráktípus valamelyikének kialakulását jelezheti. Az eszköz teszteléséhez egeret használtak modellszervezetként a kutatók, valamint sertésbőrön is kipróbálták. A műszer megbízhatóan működött, csak megemelkedett kalcium szint esetén alakultak ki anyajegyek. A klinikai tesztek megérkezéséig azonban még hosszú út vezet, az orvosbiológiai tetoválásként emlegetett fejlesztés az egyéb fokozatosan kialakuló betegségek, például az elsősorban az emberi agy idegsejtjeit érintő neurodegeneratív betegségek és hormonális zavarok esetében is alkalmazható lehet. Mesterséges anyajeggyel mutathatnak ki egyes ráktípusokat a jövőben, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy a jövő közlekedésével kapcsolatos téma következik. Jönnek az önvezető autók, megszűhet a hagyományos tudáson alapuló jogosítvány. A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor a jogosítvánnyal, szükség lesz-e még rá. A legújabb autók közül egyre többen található valamilyen sávtartó vagy részlegesen önvezető technológia, és nyílt titok, hogy a jelenlegi modellek utódai még ennél is sokkal fejlettebb önvezető funkcióval bírnak majd. Egyesek azt gondolhatják, hogy emiatt belátható időn belül teljesen megszűnik majd a jogosítvány. Szakértők szerint azonban várhatóan máshogy alakulnak a dolgok. A jogosítvány még jó ideig nem fog megszűnni, azonban a megszerzéséhez az eddigiektől eltérő tudásról is tanúságot kell majd tenni. Mégpedig amiatt, hogy a sofőrök az elkövetkezendő években adott esetben biztonsággal át tudják venni a kontrollt az autóktól, ha a helyzet éppen úgy alakul. Tesztek szerint körülbelül 3 másodpercnyi idő, amíg a sofőr kezeli azt a szituációt, hogy az autó önvezető funkciója valamilyen okból kifolyólag kikapcsol. Amennyiben ez 32 km/h sebességnél történik, akkor 27,5 méter tesz meg az autó kontroll nélkül. 96 km/h sebességnél viszont ez a távolság akár 90 méternél is több lehet. Szakértők szerint pontosan erre kell felkészíteni az autósokat, és ezért szükséges majd új képzésen átesni a jogosítvány megszerzéséhez. A jelenlegi forgalomban lévő felső kategóriás autók többségében már fellelhető valamilyen szintű önvezető funkció. Bizonyos körülmények mellett képesek önállóan közlekedni, de a sofőrnek mindvégig észnél kell lennie, és a kritikus helyzetekben szükség lehet a beavatkozására. Az új generációs autóknál 1-2 éven belül már egyáltalán nem lesz szükség sofőri beavatkozásra. Amennyiben ezek elterjednek, eltűnik a kormány és a pedál is, és ekkor valószínűleg már jogosítványra sem lesz szükség, hiszen az autók ténylegesen teljesen maguktól közlekednek majd. És a műsor folytatásában maradunk még a közlekedésnél, bemutatunk egy találmányt, ami megmentheti a dízelautókat. amelyek fölött bizony már kongatják a vészarangot.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most bemutatunk egy találmányt, ami megmentheti a dízelautókat. Egyre többször hallani, hogy várhatóan hamarosan eltűnnek a dízelek, ez viszont nem jelenti azt, hogy mindenki lemondott volna róluk, mert még mindig rengetegen dolgoznak azon, hogy az elindult folyamatot visszafordítsák, és a dízelt a jövőben tökéletesen megfelelővé tegyék mindenféle környezetvédelmi előírásnak. De miért küzdenek ennyire a dízelmotorokért? Nos, még mindig ezek működnek a legjobb fogyasztással, és a széndioxid kibocsátás tekintetében is elég jól állnak a többi motorhoz képest. Nagyon helyettesíteni sem lehet őket, hiszen az elektromos teherautók még nem elég fejlettek, hogy átvegyék a helyüket. Tehát nem a leváltásukon kell gondolkozni, hanem a fejlesztésükön. A Loughborough University a nitrogénoxid elleni harc élvonalában áll már 2010 óta, és a Graham Hargrave, valamint Jonathan Wilson által vezetett csapat végre előállt valamivel, ami megoldhatja a dízelmotorok problémáját. A rendszer neve ACCT, ammónia létrehozó és átalakító technológia. A megoldás lényege, hogy egy ammóniában gazdag folyadékon vezeti át a keletkező kipufogógázt, ami által a nitrogénoxid szétszakad, nitrogénné és vízzé, amik így már nem jelentenek veszélyt. Az ACCT jelenleg az egyetlen ténylegesen működő megoldás, amely egyszerű és elérhető is mindenki számára. Gyakorlatilag azt az adalékanyagot alakították át benne, amit a jelenlegi Euro 5 vagy Euro 6-os motorok is használnak. A dízelmotoroknak már az Euro 5-ös besoroláshoz is szükségük volt az SCR, vagyis szelektív katalitikus redukció rendszerre, mely lényegében ugyanannyit tesz, mint az előbb ismertetett újítás. A nitrogénoxidból nitrogént és vizet csinál egy adalék segítségével, ami széles körben elérhető már minden töltőállomáson a kamionok számára is. Ez a karbamid vizes oldata, amely magas hőmérsékleten ammóniát és széndioxidot termel, az előbbi pedig reakcióba lép a nitrogénoxidokkal. Ezzel a rendszerrel már sokat javult a dízelek helyzete, de nem eleget, és ezért volt szüksége a változtatásra. Az ACCT olyannyira a célegyenesben van, hogy már le is tesztelték. Az anyaga nitrogénoxid 98%-át semlegesítette, míg a vetélytársa csak 60%-ot ért el. De mi a különbség az eddigiekhez képest? Az, hogy a hagyományos SCR rendszer csak bizonyos körülmények között tud működni. Ha nincs megfelelően magas üzemi hőmérséklet, gyakorlatilag semmi sem történik, és a nitrogénoxid ugyanúgy ömlik a kipufogóból, mint a hagyományos dízelmotoroknál. Minden alkalommal, amikor a kocsi üres járatban van egy jó darabig, ez történik. Ez az oka annak, hogy hiába vannak Euro 6-os dízelek az utakon. A forgalmas nagyvárosokban, a hosszú dugókban a nitrogénoxid ugyanúgy árad belőlük. Az ACCT ugyanúgy az eddigi adalékot használja fel, de kicsit átalakítva azt, és ennek köszönhetően a létrejövő ammóniában gazdag folyadék már képes alacsony hőmérsékleten is elvégezni a feladatát, és ezért jelent ez óriási megoldást. A dízelmotorok valós problémával néznek szembe, ezt nem lehet vitatni. A jelenlegi kimutatások szerint csak Európában évente 71 ezer ember életét rövidíti meg a kocsik által a levegőbe juttatott nitrogénoxid. Az eddig leggyakrabban hallott tanács az volt, hogy alternatívát kell keresni helyettük, mert megmenteni őket már nem lehet, és a következő években valószínűleg egyre több nagyvárosból fogják kitiltani az ilyen gépjárműveket. Ha az ACCT valóban működik, már pedig a jelek szerint nagyon is így van, akkor valószínűleg a dízelmotorok is megmenekülhetnek akár néhány éven belül. A dízelautók még jó néhány évig velünk lesznek, akkor is, ha nincs számukra életmentő találmány. Ha viszont az ACCT tényleg beválik, akkor 2-3 éven belül már nem is lesz kérdés, hogy maradhatnak-e az utakon. A jövő nagy kérdése tehát, hogy mi lesz a dízelekkel, úgy néz ki, hogy talán még megmenthetőek. Erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban is közlekedünk tovább, megalkották az utat, ami tölti az elektromos autókat, és bemutatunk egy új technológiát, amely segítségével nagyon ellenálló lehet az okostelefonok kijelzője.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcstechnológia,
hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy megalkották az utat, ami tölti az elektromos autókat. Egy új fejlesztésnek köszönhetően az elektromos autók menet közben az aszfaltból nyerik ki az elektromos áramot, így gyakorlatilag tölteni sem kellene megállni. Az elmúlt évek fejlesztései egyértelműen azt mutatják, nem csak a személyautózás, hanem a teherfuvarozás terén is nagy változás várható. Több cég is bemutatta már az általuk megálmodott elektromos kamiont, ami kiválthatná a belső égésű motorral szerelt változatokat. Ezzel csökkentve jelentősen a károsanyag kibocsátást. Az elektromos járművek terjedésének azonban jelenleg több akadálya is ismert. Egyrészt hiába az egyre jobb hatótávolság, sokaknak még mindig nem elég meggyőző a váltáshoz. Ráadásul az akkumulátorok ára miatt jóval többbe kerül az autó, mint a hagyományos változatai. A svédek azonban olyan megoldással álltak elő, ami a számítások szerint 2030-ra mintegy 70%-kal csökkenteni a károsanyag kibocsátást. A világon elsőként készítették el azt az utat, ami menet közben képes tölteni és működtetni az elektromos autókat. Egy 2 kilométeres útszakaszba telepítettek egy elektromos sínt, amit a tervek szerint egy apró áramszedő segítségével tudnak majd használni a járművek. A sín nincs folyamatosan áram alatt. A rendszer érzékeli, amikor egy autó érkezik fölé, ekkor bekapcsol a sín és automatikusan áram alá kerül. Az utat 50 méteres szakaszokra osztották fel, így csak abból a részből lehet áramot kinyerni, amelyiknél éppen tart a kocsi. Ha megáll, az áram is automatikusan kikapcsol. Előzéskor ugyanez a helyzet. A számítások szerint Svédországban mintegy 500 ezer kilométer út található, amelyből 20 ezer kilométer autópálya. A szakemberek úgy látják, ha az autópályákra sikerülne ilyen rendszer telepíteni, gyakorlatilag elektromossá válhat a közlekedés. Az autópályák között ugyanis legfeljebb 45 kilométer a távolság, amit a mai elektromos autók már képesek megtenni egy feltöltéssel. Nem is kellene az egész autópályát ilyen sínekkel behálózni, elég lenne mintegy 5000 kilométert ahhoz, hogy elektromossá válhasson a közlekedés. A svédek az építkezés során már elkezdték megtervezni az egész országra kiterjedő hálózatot, így a következő évtized végére a teljes beruházás megvalósulhat. És szintén egy jövőbe mutató technikai újítással folytatjuk a műsort. Lehet, hogy nem lesz gond, ha leejti a telefonját. Egy új szabadalom az eddigieknél kevésbé érzékeny és a víznek is ellenálló okostelefon kijelzőt, üveget ígér. Az okostelefonok legsebezhetőbb részei azok, amelyeket üvegborítás véd, így elsősorban a kijelzők. Jó hír tehát, hogy az egyik koreai gyártó éppen ennek a megoldásán dolgozik. Az új módszerrel erősebbé tehető az okostelefonokon használt üveg. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy az üvegre egy szemmel észrevehetetlen mikromintázat kerül, ezt ionizálják. A mintázat bemélyedéseit fémrészecskékkel töltik ki, majd hőkezelésnek vetik alá az üveget. A cél, hogy minél szilárdabb legyen az üveg felülete, jobban ellenálljon a karcolásnak, ne repedjen be. Ráadásul a mintázat még víztaszító is, így a nedvesség hatása sem gond. Bár a cég korábban is figyelt arra, hogy az eszközei minél ellenállóbbak legyenek, valójában még a Gorilla Glass védelem sem tudott igazán a víz útjába állni, ezért is ígéretes ez a szabadalom. Jó hír tehát minden telefontulajdonosnak, elképzelhető, hogy a jövőben már nem törik össze az üveg, illetve vízálló lesz. Ami pedig a folytatást illeti, egy nagyon érdekes kutatásról számolunk be, kiderült, hogy nem minden fa alszik, de mindegyiknek van púzusa. Ezt állítják magyar kutatók.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Nem minden fa alszik, de mindegyiknek van púzusa, állítják magyar kutatók. Ez a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A fákról eddig úgy tudtuk, hogy nem mozognak, legfeljebb passzívan alkalmazkodnak a környezetükhöz, így a nappal és az éjszaka váltakozásaihoz is. Magyar és dán kutatók egy új kísérlettel kimutatták, hogy a fákban a víznyomása néhány órás időközönként változik. Az eredmények a fák vízellátásának egy eddig ismeretlen mechanizmusát sejtetik. A fák pumpálják a vizet. A fák a gyökerükkel felszívják a vizet, végig áramoltatják a törzsön, és a nagy részét elpárologtatják a levelük gázcserenyílásain. Mindmáig tudományos viták tárgya az a kérdés, hogy a gravitáció ellenére hogyan juttathatja fel a növény ilyen nagy magasságba a vizet. Ugyanakkor az élőlények nappali és éjszakai úgynevezett cirkadián ritmusát is intenzíven vizsgálják. 2017-ben éppen ennek a témának a kutatásáért adták az élettani Nobel-díjat. Egy lézerszkenneléssel dolgozó magyar vezetésű nemzetközi kutatócsoport szerint a két folyamat szorosan összefügg. A lézerszkenner olyan eszköz, amellyel néhány perc alatt több millió pontban néhány milliméteres pontossággal lehet méréseket végezni. Így lehetővé teszi nagyon lassú folyamatok nyomon követését is. Az MTA Ökológiai Központ és a BME Fotogrammetria és Térinformatikai Tanszék együttműködésében végzett vizsgálat során egy éjszakán keresztül óránként mértek fel 22 facsemetét szorosan ellenőrzött körülmények között. A korábban megismert alvómozgást csak a fák egy részén lehetett kimutatni, de történt egy új, nem várt felfedezés is. Adataink azt mutatták, hogy a fák ágai 1-2 cm-t mozognak fel-le, 2-től 6 óráig terjedő, tehát az éjszaka hosszánál lényegesen rövidebb ciklusban ismétlődve, mondta el Zsilinszky András, az MTA kutatója. Korábban az volt az általános szemlélet, hogy a fákban egyenletesen áramlik a víz, és a legrövidebb a növényeket érintő periódikus folyamata a cirkadián ritmus. Az eredményeink ezt látványosan cáfolják. Megtaláltuk az összefüggést az ágak mozgása és a víznek a törzs mentén való áramlása között, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fa ritmikusan pumpálja a vizet. Már megjelent egy elmélet 2015-ben Török András erdőmérnök tollából, amely leírja, hogy a fákban a vízszállításnak időben periódikusnak kell lennie. Ebben a kísérletben publikálta az első mérési eredményeket, amelyek hasonló jelenségre engednek következtetni. A növényi mozgások mindig a sejtek vízterítettségével függenek össze. Ha a fák ágai akár napszakos, akár ennél rövidebb ritmusban helyzetet változtatnak, annak az kell legyen az oka, hogy a törzsben periódikusan változik a víz áramlása, nyomása. Az eredmények publikálása során a kutatók áttekintettek korábbi független méréseket is. A fák aktuális vízterítettségét a törzsát mérő finom változásain keresztül lehet mérni, és ennek a napszakos ingadozását jól ismerjük. Számos korábban publikált mérési adatsorban ugyanakkor tetten lehet érni ugyanezt a napszakosnál rövidebb periódusú, pulzushoz hasonló átmérő változást is, amelyeket korábban egyszerűen mérési zajnak tekintettek a kutatók. A korábbi szemlélete gyökeresen ellentmond, de az eredmények alapján elképzelhető, hogy a vízszállításban a perisztaltikához hasonló aktív összehúzódási folyamatok is szerepet játszanak. Természetesen további kísérletekre van szükség ahhoz, hogy a pulzálás okát és pontos mechanizmusát feltárják, de az már biztos, hogy a fák éjszaka is mozognak. És ezzel a meglepő és érdekes kísérleti eredménnyel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.